Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked a mai estét, amikor összegyűjtöttél megint, mint feltámadott Urunk, hogy szóljál hozzánk igéd és lelked által. Kérünk, hogy szóljál hozzánk, Urunk, vágyunk a te szavadra, vágyunk arra, hogy te készítsél föl most bennünket Húsvét ünnepére, azon belül is közelebbről nagypéntekre is, az előttünk áró húsvéti úrvacsorai közösségre. Kérünk téged, hogy te beszélj nekünk magadról és a te titkaidról, és add, hogy jobban lássunk téged, jobban értsünk téged, és jobban bízunk te benned. Megújuljunk a veled való kapcsolatunkban. Kérünk téged, legyél velünk, és áld meg mostani elcsöndesedésünket. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét két helyről olvasom. Az egyik az Máté evangéliumának a 26. része. Máté evangéliumának 26. része, a 17. verstől olvassuk a 46. versig, és utána pedig majd a 32. Zsoltár első 7 verséhez térünk vissza. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz mentek a tanítványok, mondván, hol akarod, hogy elkészítsük neked ételedre a húsvéti bárányt? Ő pedig mondta, menjetek el a városba, a ma bizonyos emberhez, és ezt mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvétot tanítványaimmal. És úgy cselekedjenek a tanítványok, amit Jézus parancsolta valanékik, és elkészíték a húsvéti bárányt. Mikor pedig beest veledék, letelepszik vala a 12-vel, és mikor esznek vala, monda, bizony mondom néktek, ti közületek egy elárul engem. És felettébb megszomorodva, kezdték minnyáján mondani neki, én vagyok-e az Uram? Ő pedig felelvén mondta, aki velem együtt mártja kezét a tába, az árul el engem. Az embernek fia jól lehet elmegyen, amint megvan írva felőle, de jaj, annak az embernek, aki az embernek fiát elárulja, jobb volna annak az embernek, ha nem született volna. Megszólalvá Júdás is, aki elárulja valójött, mondta, én vagyok-e az Mester? Mondanék ki, te mondád. Mikor pedig evének, vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván megtörte és adá a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat és hálákat adván adá azokat azoknak, és mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig nektek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én atyámnak országában. És dicséretet énekelve kimentek az olajfák hegyére. Akkor mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvé mondta, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mondta neki Jézus, bizony mondom neked, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak vala többi tanítványok is. Akkor elméne Jézus ővelük egy helyre, melyet Gecsemánénak hívtak, és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg elmegyek, és amott imádkozom. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát kezdte szomorkodni és gyötrődni. Ekkor mondta nekik, felette igen szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt, és vigyázzatok én velem. És egy kissé előre menve arcra borult, könyörögvén és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Akkor méne a tanítványokhoz, és aluva találá őket, és mondta Péternek, így nem bírtatok vigyázni velem egy óráig sem. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne esetek, mert jól lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Ismét elméne másodszor is, és könyörögve mondván, Atyám, ha el nem múlhatik tőlem-e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod. és mikor visszatért vala, ismét aluva találá őket, mert megnehezedtek vala az ő szemeik. És otthagyva őket, ismét elméne és imádkozzék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván. Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és mondanékik, aludjatok immár és nyugodjatok. Íme elközelgett az óra, és az embernek fia a bűnösök kezébe adatik. Keljetek fel, menjünk, íme elközelgett, aki engem elárul. És a Zsoltárok könyvéhez lapozunk, és a 32. Zsoltárt olvassuk. Dávid tanítása. Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkébe csalárdság nincsen. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedék kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem. Azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azért hozzád fohászkodjék minden test, kegyes, alkalmas időben. Bár a nagy vizek áradnának, nem juthatnak el azok ő hozzá. Te vagy oltalmam, te mentesz meg a veszedelemtől. Védj körül engem a szabadulás örömével. Kedves testvéreim, tegnap este Dávidnak ezt a Zsoltárát olvastuk, és az ő Zsoltárának ezt a feliratot adta, amint láttuk, hogy tanítás, de nem ő tanít itt bennünket, hanem a Szentlélek tanít bennünket. Mert ahogy mondja Dávid, az Úr lelke szólt én bennem, és az ő beszéde az én szájam által. Tehát a lélek az, aki tanít minket ebből a Zsoltárból. Tegnap is a lélek tanított minket, az Isten lelke tanította a bűn szemléletére. Arra, hogy hogyan szemléli ő a bűnt, és hogyan kell nekünk is szemlélni a bűnt. Ha úgy tekintünk a bűnre, ahogy Dávid által a Szentlélek tanítja nekünk, akkor a bűn az egy meglehetősen félelmetes valósággá válik a számunkra. Egy rettenetes valóság, egy szörnyű valósággá válik a számunkra. És nem tudjuk onnantól kezdve azt félváról venni. Láttuk, hogy a mai ember az félváról veszi a bűnt, a korszellem ilyen, és ez hat reánk is a református kegyes emberekre, vagy templomba járó emberekre, és mi is beleesünk abba a kísértésbe, hogy a bűnt azt valami könnyedén vegyük, és könnyedén kezeljük. De a Szentlélek azt mondja nekünk Dávid által, hogy ne így vegyük, hanem úgy, hogy Dávid király is vette annak idején. Halálosan, komolyan. Egyébként attól, hogy a közgondolkodás úgy tekint a bűnre, ahogy, attól még a bűn az a szörnyű valóság, az a rettenetes valóság, ahogy a Bibliában az Isten lelke mutatja nekünk. Van, amikor a közgondolkozás bizonyos dolgokat nem úgy lát, mint ahogy látnia kellene. Rosszul látja a dolgokat. Látunk ilyen jelenségeket magunk körül a világban, mint ez a migrációnak nevezett népvándorlás. Van, aki ezt mondja róla, van, aki azt mondja róla. Kérdés, hogy micsoda ez? Valójában micsoda? Ugyanígy van az emberiség a bűnnel is, hogy ki ezt mondja róla, ki azt mondja róla, de kérdés, hogy micsoda a bűn. Az, aminek az emberek mondják, vagy akarják láttatni, vagy az, aminek Isten láttatja velünk. Jön a humanista pszichológia, és mondja nekünk, hogy olyan, mint bűn nem létezik. Olyan van csak, hogy az ember nem értékeli eléggé önmagát. Majd jövünk mi, és megtanítjuk, hogy jól értékelje magát, és legyen önbecsülése az embernek. Bűn az ember jó, mondta Fromm, Erich Fromm. Akkor jön a behaviorista pszichológus, a viselkedés lélektan nagy szakértője, és mondja, hát az ember az Csak az a baj vele, hogy rosszul programozta a környezete. Rosszul van program, rossz az input, és ezért rossz az output, a kimenet. Jövök én, mint a nagy ember gyógyító, és átprogramozom az embert. És csak ennyi kell, hogy át kell programozni, és utána jó lesz az input, jó lesz az output. Jó lesz a bemenet, jó lesz a kimenet. Nincs bűn. Jön a Freud, mondja, hogy bűn, hát olyan nincsen. Szexuális ösztönök vannak, amiket vagy kiélünk, vagy elfojtunk. Bűn, ugyan. És akkor aztán jönnek a nevezett, meg nem nevezett pszichológusok nyomán a nagy pedagógiai szakértők, akik ugyancsak elmondják a pedagógusoknak, a következendő korpedagógus nemzedéket oktatóknak, hogy amint bűn nem létezik. És ők aztán odaállnak a gyerekek el, és tanítják nekik, nekünk, nektek, hogy olyan, mint bűn nem létezik. Nincs Isten. Hogy lenne bűn? Nincs végső törvény. Hogy lenne bűn? Nem kell félni ítélettől. Isteni ítélettől. Nem vagy felelős Istennek semmiért, meg az embertársadnak, csak magadnak vagy felelős, mert te vagy az Isten. Önmagadnak vagy felelős, amit csinálsz. És na, nem sorolom tovább. És az emberek gondolkoznak úgy, ahogy gondolkoznak a bűnről, de akkor most az úgy van, ahogy ők gondolkoznak róla. Az én meggyőződésem, hogy nem úgy van, hanem úgy van, ahogy Isten a Bibliában mutatja nekünk. A bűn az, aminek ő mutatja nekünk. Feri, légy szíves, menjél ki! Megvárjuk Ferit. Tehát a bűnre úgy nézünk, ahogy az Isten néz rá a Bibliába, ahogy ő tanít bennünket. Nézzük most azt, hogy Dávid király a bűn takargatásába nagy előmenetelre tett szert, ugye ő ebbe igen csak gyakorolta magát. Nézzétek meg, hogy mit mond itt ebbe a Zsoltárba, amit felolvastunk a bűn takargatásáról, a bűn rejtegetéséről. Az a megdöbbentő, testvérek, hogy itt ugye így írja ebbe a Zsoltárba, hogy amíg elhallgattam. Igen, amíg elhallgatja az ember. Van egy ilyen gyakorlatunk, hogy elhallgatjuk a bűnt. Azt a szörnyű valóságot, amiről tegnap este beszéltünk, azt elhallgatjuk. Nem beszélünk róla. Elrejtjük valahol. Ahogy olvassuk Dávid bukásának a történetét, emlékeztek, hogy hát körülbelül egy év telt el, mire ő erről elkezdett Istennek beszélni. Meglehetősen hosszú ideig rejtegette, takargatta azt, hogy ő házasságot tört, meg gyilkossági parancsot adott ki, és hazudozott össze-vissza. Nem beszélt róla. Elsősorban Istennek nem beszélt róla, elsősorban Isten elől rejtegette ezt a dolgot, de nyilván emberek elől is rejtegette. Na most úgy tűnik abból, amit itt elmond, hogy ez az eltakart bűn, ez a rejtegetett bűn az ember testét, lelkét, az egész egzisztenciáját szétmaró vagy pusztító erő. Ként van jelen az ember életébe. Eldugja, de ott van a lelkébe, és az ottan hat. És végzi a maga romboló munkáját az ember lelkébe is, de a testébe is, az egész egzisztenciájába. Ezt tegnap este láttuk, hogy Isten maga gondoskodik erről a dologról, ez az ő törvénye. A bűn magában hordja az isteni büntetést. Ha valahol ott van a bűn, ott rejlik mondjuk az ember szívébe, mert az ember elkövette, és Isten összeszőtte az emberrel, hogy tegnap ugyancsak láttuk, és ott van velem az a bűn, akkor az a bűn ottan bent elkezd dolgozni. és rombolóan kezd dolgozni. Felemész, szétmorzsol engem. Ez az Isten ítélete rajtam. Dávid úgy fejezi ki, hogy rám nehezedett kezed éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Ez egy ilyen antropomorf, ugye emberszerű kifejezésmód. Mi is a kezünkkel csinálunk ezt-azt, és úgymond Isten is az Istennel, a kezével csinál valamit. És hát az van, amikor nagyon jó dolog, mert van, amikor bekötöz az Isten, de van, amikor nem bekötöz, hanem ránehezedik az emberre a keze. És akkor az ember szenved tőle. Jobb könyvében olvassuk a 13. részben, vedd le rólam kezedet, és rettentésed ne rettentsen engemet. Mert Jobbnak is az Úr keze szenvedést okozott. Bánatot, szomorúságot okozott neki. És Dávid is ezt mondja, rám nehezedett a kezed, amíg a bűnt eltakartam előled, amíg nem beszéltem róla neked, addig ott bent dolgozott az én lelkembe, az én szívembe, ahova oda bele szőtted, és rombolt engem. És ilyen formában rám nehezedett a te kezed, a te szenvedést okozó, haragos, ítélő kezed. Hát aztán Dávid folytatja ezt a dolgot, és azt mondja, ennek következtében, míg takargattam a bűnt, az életerőm ellankadt. Így fejezi ki magát. Úgy olvassuk itt, hogy megavultak csontjaim a napestség való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt. Ezt emelném ki először. Életerőm ellankadt. Ez egyféle életkedvet jelent itt, amire utal. Egyféle belső életerőt, ami vitte őt, és ami egy derűs és tevékeny emberé tette, de azt mondja, hogy a szívemben, a lelkembe hordozott bűn hatására ez az életkedvem, életerőm, ez elment. Olyanná lettem, mint mikor süti az ember fejét a 40 fokos napsugár, és vagy nem tudom hány fokos napsugár van ott Izraelben, de még ennél melegebb is van, és az ember egyszerűen enerváltá lesz ettől a hőségtől, ami van. Már most mi is lassan megismerjük itt Szegeden ezt. Itt azt mondja, hogy itt, mint egy elvesztettem minden szellemi, lelki energiámat, és teljesen belefáradtam. Semmihez nem volt kedvem, csak témferegtem. Nem volt életkedv bennem, semmihez se volt kedvem. Egyféle ilyen depressziós lelki állapotba jutottam, mert a bűn ilyenné tesz. Ilyenné tud tenni. Enerváltá teszi az embert. Életerőm ellankadt. Aztán mondja ezt is, amit olvastunk, napestig jajgattam. A jajongás, mint tudjuk, a szenvedő embernek az ismérve, aki erősen szenved, az feljajdul, vagy esetleg folyamatosan jajgat. Itt egy folyamatos jajgatásról van szó. Ami azért van, mert a Dávid lelkileg gyötrődik a bűne miatt, vagy bűnei miatt. Szenved. Emészti magát, és egyszerűen olyan fokozatba ér el, hogy egyszerűen már killódik. Nem tudott más tenni, a fájdalom gyötörte, sóhajtozott, jajgatott, és nem akart ettől enyhülni a fájdalom és a lelki gyötrelem. Dávidot, mint egy belülről marta a takargatott bűn, olyannyira, hogy fájdalmat okozott neki. Aztán mondja, megavultak csontjaim. Megavultak csontjaim. Ez kifejezetten azt jelenti, hogy a testem sorvadt. Testileg is elkezdett sorvadni. Nem csak lelkileg kilódott, hanem testileg is elkezdett kilódni. A manapság szoktak már beszélni, már régóta beszélünk pszichoszomatikus betegségekről. A test elkezdett belebetegedni a bűneibe. A teste is elkezdett belebetegedni a bűneibe. Az ember hallgat Isten előtt, mondja Dávid, és nem nyitja meg a szívét az Úr előtt, és nem vall neki bűnt, akkor a csontjai széthullanak. Így mondja a Jobb könyvébe, hogy senyvedek, mint a redves fa, mint a ruha, melyet moly emészt. Másik helyen, Jeremiás síralmaiba olvasuk, hogy ott azt mondja a nép, hogy Isten megfonnyasztotta a testemet, bőrömet, összeroncsolta csontjaimat. A 22. Zsoltárból olvassuk ugyanezt a kifejezésmódot. Egyszerűen, testvérek, a bűn az egy olyan valóság, amit ha elkövetünk, és Isten hozzánk ragasztja, és beleszövi a lelkünkbe, akkor az ott, addig, amíg onnan ki nem mondjuk, el nem mondjuk Istennek, az ott dolgozik bennünk. És nem csak lelkileg rombol bennünket, hanem még testileg is elkezd rombolni. Ez a dolog, hogy valakinek nincs étvágya, meg itt fáj, meg ott fáj, meg az emésztése nincs rendben, meg a szíve össze-vissza kalimpál, előfordulhat, hogy ez is bűnnek a következménye. Persze ennek ez más tényezők is befolyásolják, de előfordulhat, hogy még egy ilyen hatása is van a bűnnek az életünkbe. Egyébként általában az egész testi megromlásunk, leépülésünk, végül a halálunk, az is a bűnnek a következménye. Most, ha ezeket a dolgokat, amiket itt Dávid írt, testvéreim, ugye egymás mellé rakjuk, akkor nagyon jól tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy vajon boldog volt-e Dávid, amíg takargatta a bűnét. Hát az minden volt ez az állapot, testvérek, csak nem boldog állapot. És ez úgy van velünk is, hogy az embert, amíg hordozza magába a bűneit, addig, és nem vallja meg őket, nem mondja el őket Istennek, addig az ember, testvérek, nem tud boldog lenni. Azért se tud boldog lenni, mert a bűn emészti őt, meg azért sem, mert a bűn elválasztja őt tulajdonképpen Istentől, hogy tegnap este beszéltünk róla, minden jónak, minden áldásnak a forrásától. Itt azt mondja a Zsoltár elején Dávid, hogy miután megvallotta a bűnét és bocsánatot nyert, utána már boldog ember lett, fölszabadult, föllélegzett, de csak utána, előtte nem. Aki rejtegeti a bűnét, aki nem tud Istennek beszélni az ő konkrét bűneiről, az a bűn is emészteni fogja, az Isten keze rá nehezedik, és Isten áldásai elmaradnak tőle, és nem tapasztal belőlük semmit. Akkor aztán, testvérek, az ember boldogtalan lesz. És itt most emlékezzetek megint a tegnapi napra, mert Dávid, amikor itt beszél, akkor nagyon személyesen beszél, és az ő saját szubjektív, egyéni érzéseiről, tapasztalatairól beszél, hogy mit érzett ő addig, amíg a bűn ott volt benne. De emlékezzetek, hogy tegnap beszéltünk arról, hogy a bűnnek vannak közösségi következménye is. Emlékezzetek vissza, hogy mi volt Ákánnal, ugye, hogy az ő bűne miatt az egész családja bűnhődött. Mi volt a Kóré, Dátán és Abirám nevű emberekkel, akiknek ugyancsak meg kellett bűnhődni, nem csak nekik, a családjuknak, a jószágaiknak is. Az ártatlan, úgymond gyerekeiknek, akik semmit nem csináltak, mindegyiket elnyelte a föld. Mert a bűnnek ilyen közösségi következményei is vannak. Tehát az ember, hogy így nem csak attól szenved, hogy engem gyötör a meg nem vallott bűn, hanem ráadásul még a környezetemben, a családom, a gyerekeim, a férjem, a feleségem, a nem tudom én kicsodám is, a gyülekezetem is, meg nem tudom ki még, az is tapasztalja a bűn, az én bűnömnek, vagy bűneimnek a nyomorult következményeit. És akkor még mindig nem beszéltem, testvérek, arról, hogy a bűnnek a Szentírásban van örökké való következménye. A bűneinknek, testvéreim, örökké való következménye. Azt mondja, a bűn zsoldja a halál. És itt a kárhozatot értsük ezen. Az a kárhozat az örökké való elválasztottság Istentől, ahogy tudjuk. És ebben az állapotban az ember csak egy maga van, Isten nincs ott az áldásaival, a jelenlétével, a vigasztalásával, a szeretetével, semmi. Istenből semmi nincs ott. Egy árva reménysugár nincs az Istenből, csak az ember van és a bűnei, amiket elkövetett. És amik ott még inkább és végtelenségig mardosni fogják őt. Ugyanúgy, hogy itt a földön is a bent takargatott, a be nem vallott bűn már gyötri az ember lelkét, a pokolba is ugyanezt fogja tenni a bűn. Nem kell, hogy ott a sátán meg a démonok ott álljanak és tüzeljenek a lavorba, vagy nem tudom, az üst alá, hogy még fokozzák. Nem kell. Elegendő büntetés lesz az embernek, hogy nincs ott Isten. Ott van ő, és ott vannak a bűnei, amik mardosni fogják a lelkiismeretét, és kínozni fogják örökön örökké. És nincs belőle szabadulás. Hát testvérek, hogyha az ember belegondol ezekbe a dolgokba, akkor most azt mondjuk ezek után, hogy mondott, amit mondott a humanista pszichológia, meg a behaviorista pszichológia, mondott, amit mondott a, mit tudom én kicsoda, a bűnről. A bűn nem létezik. Ez a lényeg. Bűn, mint olyan, nem létezik. Akkor, ha valami nem létezik, akkor hogy lehetnek ilyen szubjektív következményei egy nem létező dolognak? Hogy lehetnek örökké való következményei? Hogy lehetnek szociális hálomba következményei az én bűneimnek, ha a bűn nem létezik? Ha én nem dobok be egy követ a vízbe, akkor nem fog hullámot verni a víz. De hogyha beledobok, akkor hullámot fog verni. Nincs bűn, hát hogy ne volna bűn? A közvélemény téved, és az Isten mond igazat. És a közvélemény is a bűnnek a következményeit nyögi, a szerencsétlen, és miközben ott verdesi a bűn a hullámokat a saját lelkükbe, a saját testükbe, a saját családjaikba, a saját közösségeikbe, és még a pokolba is szenvedik a következményt, aközben azt harsogják, hogy nincs bűn. Micsoda önbecsapás ez? Bűn az van. És van neve, és konkrét dolog az. Most kicsit tovább lépnék, testvérek, mert azon gondolkoztam itt Dávid kapcsán, hogy vajon miért írja ezt, hogy takargattam? Miért takargatja az ember a bűneit? Mi ennek a bűn takargatásnak, rejtegetésnek, a róla való mélységes hallgatásnak az oka, vagy okai? És valahogy arra jutottam, testvérek, hogy Dávid azért nem beszélt ezekről az ő bűneiről az Istennek, az Úrnak, mert valami belső erők tartották őt vissza ettől. Belső lelki, nem tudom máshogy mondani, erők húzták vissza ettől. Mint hogyha valami vasmarok szorítaná össze az embernek a száját, hogy meg ne mozduljon, az bűnvallomást ne tegyen az Istennek. Mint hogyha már indulna a lábunk, de egyszerűen rá lenne kötve, mit tudom én, hány mázsa, és nem bírnánk fölemelni a lábunkat. Valami olyan energiák, erők húznak vissza minket attól, testvérek, hogy mi az Istennek bűnvallást tegyünk, amiket, majd a végén elmondom, csak Isten képes legyőzni. Csak az Úr tud minket rávenni arra, hogy végre kiálljunk, azt mondjuk, amit Dávid is mondott. Meg amit Nehémiás mondott annak idején, meg amit Dániel mondott, meg amit a tékozló fiú mondott, meg amit a kereszten lévő gonosztevő mondott Jézusnak, amikor odáig eljutott. De különben, testvérek, ott vannak bennünk valami olyan iszonyú meggyőződések, olyan erők, olyan, amik egyszerűen bezárják a szánkat. És inkább takargatunk, még ha belepusztulunk akkor is. Még akkor is, hogyha a lelkiismeretünk már vádol minket, és mondja, te egy hazug ember vagy, te egy tolvaj ember vagy, te egy parázn ember vagy, te egy tisztátalan beszédű ember vagy, te tele vagy gonosz kívánságokkal, haraggal, gyűlölettel, amiket Isten nem szeret. Tele vagy mindenféle olyan kívánságokkal, amik utálatosak az Istennek. Milyen mulasztásaid vannak neked az életedbe? Ott van a lelkiismeret, ott motoszkál bennünk, de egyszerűen a szánk meg nem bír megnyílni. Hogy oda borulnánk az Úr elé, és elmondanánk neki azt, ami éppen ott a szívünket nyomja. Valami, mik ezek az energiák, mik ezek a meggyőződések bennünk, amik befogják a szánkat. Én testvérek, szerintem az egyik legalapvető meggyőződésünk, hogy én Isten vagyok. Szuverén, autonóm ember vagyok. Szuverén az azt jelenti független, autonóm azt jelenti öntörvényű. Én szabom meg magamnak, hogy milyen törvények szerint élek. Nem áll felettem senki, senki nem kérhet számon, senkinek nem tartozom felelősséggel, én magamnak vagyok a törvénye, és a lényeg, hogy önmagammal összhangba legyek, önazonos legyek. És ez egy olyan erő, testvérek, egy olyan meggyőződés bennünk, ami teljesen lehetetlenné teszi, hogy odálljunk Isten elé és bűnt valljunk, mert ez egyet jelentene annak az elismerésével, hogy nem vagyok Isten. Nem vagyok szuverén, nem vagyok autonóm, hanem ő az Isten, és az ő törvénye áll fölöttem, és én neki tartozom felelősséggel, és ezt el kell ismerjem. Önmagammal hasonulnék meg, ha bűnt vallanék. Úgy érzem. Hát nem teszem meg. Egy más, ezzel az önistenítésünkkel egybefonódik lelkünknek egy másik mély meggyőződése, ami ugyancsak ellenehat annak, hogy bűnt valljunk, ez a természetünkben rejlő gőg. Ugye az, hogy én vagyok az Isten, meg én autonóm és szuverén lény vagyok, akinek itt senki nincs a feje fölött már, ez együtt jár a büszkeséggel, a kivagyiságunkkal. Egyszerűen én vagyok a király. És akárhogy igyekszünk ezt mások előtt szerénységgel palástolni, mert érezzük, hogy ez nem annyira szép tulajdonság, van, aki már nem is palástolja, hanem nyíltan kimondja, kimutatja, úgymond vállalja magát, ő vállalja magát, és ezt erényként tünteti fel. ez a büszkeségünk, testvéreim, ez visszahúz minket attól, hogy összetörjük a szívünket, és azt mondjuk, hogy mi valamit rosszul csináltunk. Mert ha én azt mondanám ki az Istennek, hogy vétkeztem, hamisságot cselekedtem, bűnt cselekedtem, akkor úgy érzem, hogy hát a büszkeségem a porba lenne. Hogy így mondjam, akkor még hogy megalázom, még mit nem. A büszkeségünkkel együtt, testvérek, aztán ott van egy másik vonás, ami úgy ott húzódik a lelkünkbe, egy ilyen mély belénk gyökeresedett, belénk ivódott meggyőződés, hogy én jó vagyok. Ez is, testvéreim, egy olyan tévhit bennünk, hogy nem tudom, hordozzuk magunkkal, hogy én jó vagyok, hát nekem nincsenek olyan bűneim. Én egy jó ember vagyok. Elhitetik velünk, testvérek, a humanista pedagógusok gyerekkorunktól kezdve, aztán utána jönnek a humanista pszichológusok, meg a szüleink, meg a nem tudom kicsodák, és egyszerűen verik az agyunkba, hogy mi alapvetően jó emberek vagyunk. És ez egy meggyőződésünkké válik. Egy velejéig jó ember, hát néha tévedek, de alapvetően jó ember vagyok. Én mindig jót akarok, ugye tegnap is beszéltünk, én mindig jót akarok. Én soha nem akarok rosszat, én nem akarok ártani senkinek. Én egy alapvetően jó ember vagyok, aki alapvetően mindig jól csinálom a dolgaimat, nekem mindig igazam van. És hogyha itt elkezdenék arról beszélni, hogy valamit nem jól csinálok, akkor ez rontaná a renomémat, rontaná az imidzsemet, egészen porrá zúzná, mert azt kellene akkor gondolnom, hogy nem az vagyok, akinek magamat elképzeltem, és önmagamra támadnék, ha itt beismerném, hogy én velejéig egy gonosz és romlott ember vagyok. Hát ne. Hát ezt nem teszem meg. És talán még egy negyedik erő, ami szerintem visszatart minket attól, hogy bűnvallomást tegyünk az Úrnak, az, hogy szeretjük, hogy más emberek imádnak minket. Hogy fölnéznek ránk. Most így mondjuk, hogy becsülnek minket, hogy szeretnek minket. Félünk attól, hogy ha bűnösnek valljuk magunkat, akkor az emberek véleménye, amit nagy nehezen jó véleménye, amit kialakítottunk magunkról bennük, most az összeomlik. Hát mit fognak szólni? Hát kiderül rólam, hogy én egy ilyen ember vagyok. Alapjába véve egy utolsó képmutató. Nem is szeretem Istent. Hát nem szeretem. Hát nem érdekel, minden fontosabb nála. Hát családom, hát hányszor csaltam meg a feleségemet, a férjemet? Kiderülne rólam? Hát, hogy neveltem én a gyerekeimet? Milyen hazugságok voltak az én életemben kiskoromtól kezdve? Hát hogy kiderülne itt, mit szólnának a családtagjaim, a munkatársaim, az iskolatársaim, a lelki testvérek, a gyülekezeti testvérek? Ha kiderülne, hogy én egy jó, kedves, kegyes, tiszta, szent életű ember, hát nem az vagyok. Elveszteném a tiszteletüket, az imádatukat, a hódolatukat, a felnézést, hogy fölnéznek rám. Hát nem. Ezt nem teszem kockára. Értitek, testvérek, hogy valami olyan mély meggyőződések vannak belénk vésődve, belénk ivódva, átjárnak bennünket ezek a dolgok, meggyőződések annyira erősen, hogy egyszerűen befogják a szánkat, és nem engedik, még akkor se, ha a lelkiismeretünk már ottan jelez valamit, hogy nem jó ez, mint Dávid. Elhallgatám. Nem szólok az Istennek a bűneimről semmit. Odáig esetleg eljutok formálisan, hogy azt mondom, hogy én bűnös ember vagyok. Beszélgettem egyszer egy ilyen nénivel, mondta, kérdezem, látja te, drága, hogy milyen bűnei vannak? Vagy hogy ön egy bűnös ember? Azt mondja, igen, én egy bűnös ember vagyok. Akkor mondjon már egy bűnét, akkor legalább vegyünk egy párat, hogy mégis milyen bűnei vannak, ha már attól lesz bűnös az ember a bűneitől, hát akkor milyen bűnei? És nem tudott mit mondani. Ott hagytam azzal az evangelizátorról, akivel ott voltunk, az mondta neki, hogy elmegyünk, visszajövünk estére, itt van egy kis papír, Marika néninek hívták. Itt írjon föl legalább egy bűnét, amit az életbe elkövetett. És a néni egyetlen egyet se tudott fölírni, visszamentünk hozzá este. De ő azt mondta, hogy bűnös. De egy bűnét se látta. Egy bűnét se tudta konkrétan megnevezni. Ez nem butaság, testvérek, hanem ez az, ami befogja az ember száját. Lefogja a kezedet, hogy ne tudjad még fölírni se. Ne nézzél ezzel a dologgal egyáltalán szembe. Hát azt mondom megint, hogy ennél a belső minket fogvatartó erőknél, meggyőződéseknél, egy nagyobb erőnek, egy isteni erőnek, egy jézusi erőnek kell jönni, ami egyszer csak megnyitja a szánkat. És mégis azt tudjuk mondani, hogy istenségem ide vagy oda, gőgöm ide vagy oda, jóságomról alkotott meggyőződésem, és emberek imádata vagy tisztelete ide vagy oda, odaborulok az Úr Jézus elé, és azt mondom neki, hogy irgalmazzál nekem, mert én egy utolsó gazember vagyok. Egy hazug, egy csaló, egy parázna, egy gyilkos, mindent erre lehet róla mondani. És nem játszom meg magamat előtte tovább, meg emberek előtt se játszom meg, és nem akarok jobb szintbe föltűnni, mint amilyenbe te látsz engem. Én egy irgalomra szoruló ember vagyok, aki tele vagyok bűnökkel. Magam se tudom, még a hajam szálánál is többek, ahogy mondja az íge. Így állok ott, és így esedezek kegyelemért. De ehhez, testvéreim, tényleg az kell, hogy valahogy az Istennek az igéje, az Isten lelkének az ereje valahogy elkezdjen bennünk dolgozni, és térdre kényszerítsen bennünket. Mert különben én nem tudom magamat se, titeket se, nem is akarlak, nem tudjuk egymást, nem tudunk más embereket, senkit nem tudunk érjékeny. Annyira bennünk van ez a romlottság, ez a bűnnek a romlottsága, ez a velünk született romlottságunk, hogy ott van bennünk ez. Én Isten vagyok, én jó vagyok, én büszke vagyok, engem imádni kell. Annyira ott van bennünk, hogy egyszerűen emberi erő nem képes minket legyőzni. És magunkat se tudjuk legyőzni. A harmadik dologra térek most már, ugye láttuk, hogy Dávid takargatja a bűnt, és annak milyen nyomorult következményei vannak. Ezek a következmények minél tovább takargatja a bűnét, annál súlyosabbak, annál gyötrőbbek. Megvizsgáltuk azt, hogy miért hallgat az ember, miért hallgat Dávid. És akkor utolsó pontba oda térnék, hogy mennyire szükséges megvallani a bűnt. Szükséges, testvérek. Eljutott oda Dávid, ahogy itt olvassuk a Zsoltárba, hogy mit olvasunk? Azt mondtam, tudnélik magába ezt gondolta, bevallom hamisságomat az Úrnak. Egyszer csak eljutott ide. Bevallom hamisságomat az Úrnak. Nem embereknek, nem magamnak, az Úrnak vallom be. Jézusnak vallom be. És utána Dávid nem csak, hogy így magával megbeszélte ezt a dolgot, hanem utána tényleg meg is tette, mondja, vétkemet bevallám néked. Először csak magával beszélte meg ezt a dolgot, hogy ez így nem mehet tovább. Be kell vallanom a bűneimet az Istennek. És utána az elhatározás tett követte, és oda borult az Úr elé, és bevallotta neki a bűneit. A vétkeit, a hamisságait, a nyomorúságait, ami ott volt az ő lelki szemei előtt, és ott volt az emlékezetébe. Most testvérek, először úgy gondolom, nekünk is önmagunkkal kell tisztába jönni, és el kell dönteni, most mi bevalljuk, vagy nem valljuk be. Visszük tovább, aztán látjuk mi is a következményeit, meg a családjaink is, lehet a következő generációk is, látjuk-e örökké való következményeit a bűneinknek, vagy megszabadulunk tőlük. Meg kell magunkkal beszélni, és ha meg akarunk szabadulni, akkor nem a katolikus paphoz kell menni, nem a református paphoz kell menni, nem a nem tudom kihez kell menni, hanem az Úrhoz kell menni, és be kell neki vallani, ahogy Dávid is tette. Bevallom hamisságomat az Úrnak. Bevallottam hamisságomat az Úrnak. Bűnömet el nem fedeztem. Nem fedeztem, nem takargattam. Elmondtam neki. Azt mondja a testvérek, hogy aki az íge, példabeszédek könyvé olvasok, hogy aki bevallja a bűnét, annak megbocsáttatik a bűne. Milyen csodálatos dolog ez. Akár az egész 32. Zsoltárnak lehetne a mottója, hogy aki takargatja a bűneit, annak nem lesz jó dolga, de aki megvallja és elhagyja a bűneit, annak megbocsáttatik. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, így szeretném, ha ez fényesedne ki előttetek ma este, hogy megbocsáttatik. Van egy ilyen csoda, amit ugye szoktunk, mindig emlegetjük, de most újra. A bűnbocsánatnak a csodája. A bűnbocsánatnak a csodája. Amikor Isten hogy mondtuk, amikor nekünk tulajdonítja a bűn, de aztán egyszer csak, amikor megbocsát, nem tulajdonítja nekünk. Emlékeztek az, hogy nekünk tulajdonítja, az a héber szó jelenti, hogy hozzánk kötözi, velünk összeszövi, a lelkünkbe vési tulajdonképpen. De amikor megbocsátja, akkor ezt megszünteti. Megszünteti a kapcsolatot köztünk és a bűneink között. Leveszi rólunk. Ez az isteni megbocsátás, az isteni kegyelem. Nem tulajdonítja már nekünk. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, vagy az, akinek megbocsátattak a bűnei. Ezt a Biblia sokféleképpen mondja, ezt a csodát, testvérek, például ilyen képeket használ, hogy eltakarni a bűnt. Ez, amikor ásunk egy lyukat, az beledobunk valami szemetet, és akkor ráteszünk egy kis földréteget, és akkor el van takarva. Van a kegyelemnek egy ilyen kifejezés a Biblia, amikor eltakarja Isten a bűneink. Ő nem látja, mi se lássuk már. Az már nem a miénk, az már ott el van ásva. Olvassuk Mikeás könyvében, jól emlékszem, a tenger mélyére veti bűneinket. Ugye ez is, hogy eddig itt volt, hozzám volt kötve, és akkor megvallottam neki, és akkor ő azt mondta, na, akkor megbocsáttattak neki, és le van rólam véve, és be van dobva a tenger fenekére, nincs hozzá közöm tovább. Meg van bocsátva. De ezt, testvérek, csak akkor kapom meg, ha megvallom, ha elmondom, ha verbalizálom az Úrnak, konkrétumokként. Egy drága ígéret van, ugye eszünkbe is jutott biztos az 1 János 1.9-be, hogy aki megvallja a bűn, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Őt meg egy másik képet használ, a lemosást, az is, hogy lemossa rólunk a bűn szennyét, a bűn mocskát. Emlékeztek, tegnap említettem a bunyának az arándok útját, ahol a nagy batyut viszi, a bűn batyut viszi az ember, és akkor oda megy a kereszthez, és akkor egyszer csak lehullik róla a bűn batyú, és megszabadul ettől az iszonyú tehertől, amit az egész életében csak gyűjtögetett addig. Bűnbocsánatot nyer. Annyira csodálatos ez az ígéret, ha már itt az Ószövetségbe visszatérünk, a 3 Mózes 16-ban a nagy engesztelő áldozat kapcsán, amikor a főpapa a bárányra tette a kezét, és elmondta Izrael fiainak a vétkeit, bűneit és hamisságait. És utána ezt a bárányt, ezt a bakot, ezt a bűnbakot ugye kicsapták a pusztába, hogy menjen. És akkor elvitte Izrael bűneit a pusztába. Elvitte magával. Már nem volt ott a nép között. Már nem terhelte őket az a sok bűn. Már az ott elpusztult a pusztába az a bak, és vele együtt a bűnök is eltűntek. Már nem volt jelen. Mennyire érzékletesen fejezte ki az Isten ott is a zsidók előtt, hogy a bűnbocsánat mekkora nagy dolog. Még mi is érzékeljük szinte ezt, hogy ilyen plasztikusan a szemük elé állította a bűnbocsánatnak a valóságát. Mi történik a bűneitekkel, ha megvalljátok, mert a főpapnak meg kellett azért vallani. El kellett mondani. Amikor elmondjuk, testvérek, a bűnt, akkor a titkot megfosztjuk a titok voltától. Akkor már nem titok többé, nem rejtély többé. Annyira megdöbbentő volt, nekem egyszer mondta egy lelkigondozó azt, hogy ne takargassam a bűneimet. Mert nézem csak meg a Jelenések könyvébe, hogy a nagy paráznának mi van a homlokára írva. Az van odaírva a titok. Hát ezt lehet így is érteni, úgy is érteni, de ott valahogy a szívembe mart ez a dolog, hogy a titok az valami sötét dolog. És az Isten előtt amúgy se kell nekem titkolózni, mert Isten úgy is tudja egyébként. Nem fogok neki újat mondani, amikor a bűneimet elmondom. Ő tudja azokat. De mégis mégis tőlem várja, hogy én fosszam meg a rejtegetett dolgaimat a rejtegetettségüktől. És én leplezzem le magamat. És én mondjam el neki, hogy Uram, ezt és ezt tettem, ellened vétkeztem, és csak ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeidben. Az Úrnak elmondtad már a bűneidet? Az ő ellene elkövetett, az emberek ellen, de végül is az ő ellene elkövetett bűneidet megvallottad már? Nem általában, konkrétan. Ezt és ezt és ezt. Összetört már az istenséged? Tudata? Mert ehhez az kell. Összetört már az a nagy gőg? Összetört már a te jóságodról alkotott hamis elképzelésed? Összetört már az, hogy engem imádjanak? Ez az indulat? Mert ez kell ahhoz, hogy az ember bűnt valljon. Ezek nélkül nem fog menni. Ezeket meg az Úr végzi el. És ha elvégzi, akkor az ember valóban összetörik. A szíve valóban összetörik. És valóban bűnt kezd vallani. Olyan fontos dolog ez, testvérek, hogy már a zsidóknál is, de az Új Szövetségben is, az Istennel való kapcsolatban mindig beletartozott ez a bűnvallás. Mindig. Azt olvastam egy zsidó kommentárban, hogy a templomot nevezték az áldozatházának. A templomot a zsidók nevezték az áldozatháza. De minek is nevezték még? Az imádságházának is. Az imádságházának. Mert az áldozat és az imádság az egybe tartozik. Az ő számukra, és nekünk is egybe kell, hogy tartozzon. És ez az imádság jelenthet sok minden, de jelent bűnvallást is. Amíg a bűnös testvérek nem vallja meg a bűneit, ezzel zárjuk a mai esti gondolatainkat, addig nem szabadul meg a bűneitől. Addig oda vannak szőve, oda vannak ragasztva hozzá. És nincs az az erő, ami levakarhatná ezt az emberről, testvérek. Nincs. Az, hogy mi megpróbáljuk magunkat megtisztítani a bűneinktől, Isten tulajdonította nekünk, mi elkövettük, és beleszőtte a mi életünkbe, a mi lelkünkbe ezeket, és azok ott vannak, és csak ő tudja kivenni, mi nem tudjuk. Nem tudjuk leszenvedni. Vannak ilyen emberek, akik a bűneikért önmagukat gondolják, hogy megbüntetik magukat a bűneik miatt. És akkor mindenféle kínokat, szenvedéseket okoznak saját maguknak. Luther volt ilyen, hogy a szó szoros értelemben ütötte, vágta magát, nem evett, nem ivott, térden csúszkált, mászkált, míg majdnem belepusztult, csak azért, hogy az Istentől elnyerje a bocsánatot, úgymond, és magát, mint egy megtisztítsa a bűntől, vagy a bűneitől. De nem bírt megnyugodni. Van, aki gondolja, majd jóvá teszem, és akkor sok jót teszek, és akkor megszabadulok a bűneimtől, ha sok jót tettem. De ez sem egy testvérek. Más már arra gondolom, hogy jön a halál. Majd a halál megszabadít. De még a halálnak, testvérek, még a halálnak sincs olyan ereje, hogy megszabadítson minket a bűneinktől. Még a halálba is visszük magunkkal. Húzzuk magunkkal, hogy Ézsaiás könyvében olvassuk ezt. A bűneinket visszük magunkkal, testvérek, a pokolba is visszük magunkkal. Mert a halál nem tud megszabadítani tőle. Egy valaki tud megszabadítani, az Úr maga, aki ellen elkövettük. Ha megbocsát. És megbocsát, ha megvalljuk. És holnap este pedig nagy péntek lesz. Amikor meglátjuk majd, hogy miért bocsát meg az Isten. Nem azért, mert ő olyan jó, ezért is egyébként, hanem azért, mert Krisztus meghalt a keresztfán. Egyedül ezért. Ez remélem, hogy holnap este még jobban kikristályosodik előttünk, de már most is tudnunk kell. Egyedül azért, amit az emberfia érettünk tett. Ott a Gecsemánéba és azután a későbbiekbe. Nos, gondolkozzatok ezeken a dolgokon, és engedjétek, hogy az Úr valódi bűnvallásra segítsen benneteket is, és átélhessétek, és átélhessük a szabadításnak, a kegyelemnek, a Krisztus vére érdeméért való kegyelemnek, szabadításának a csodáját és örömét. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy Te magadra vállaltad bűneinket és azoknak büntetését ott a keresztfán. Neked tulajdonította az Isten, amit rólunk elvett, és rajtad megbüntette, és Te ezt vállaltad. Ez volt az a keserű pohár, amit ki kellett innod, és amit vállaltál. Köszönjük néked azt, hogy holnap este még inkább emlékeztetsz majd bennünket erre. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy ne ragaszkodjunk fölöttébb a bűneinkhez. Látod, hogy milyen pusztító hatást gyakoroltak azok eddig is reánk, az egész természetünkre, az egész életünkre, családjainkra, és hogy vinnének azok minket a pokolra is. Ó, kérünk téged, segíts bennünket, hogy meglássuk a bűneinket, és tudjuk azokat megbánni és előtted letenni, megnyitni a szánkat és a titkokat, a rejtélyeket eléd hozni, és kérni a te bocsánatodat. Köszönjük, hogy kegyelmes és irgalmas vagy. Fiad véréért megbocsátasz nekünk, atyánk. Kérünk téged, segíts, hogy lássuk azt, hogy össze kell törnie annak a nagy énünknek, ami bennünk van, össze kell törnie az istenségünkről való meggyőződésünknek, össze kell törnie a gőgünknek, a beképzeltségünknek, a hiúságunknak, össze kell törnie a jóságunkról alkotott elképzeléseinknek, össze kell törnie az imádat és a tisztelet utáni vágyunknak is, és ki kell mondanunk, hogy semmire nem vagyunk méltók. Köszönjük, hogy aki magát megalázza, azt te fölemeled, azt azonnal helyreállítod, azt azonnal új élettel ajándékozod meg. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy átélhessük ezt a csodát, és legyünk minnyáján téged magasztaló és benned örvendező emberek. Kérünk téged, hogy áld meg szívünkben mindazt, ami ma este is elhangzott, beszélj még velünk erről az éjszaka csöndjében, és végezd el a te drága, áldott művedet minnyájunk szívében. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Drága testvéreim, holnap este is 6 órakor lesz Isten tiszteletünk, ha Isten éltet bennünket, és szeretettel hívunk erre mindenkit. Szombaton nagyszombati áítat lesz délután 4 órakor, vasárnap és hétfőn 9 órakor lesznek Isten tiszteleteink. Hétfőn gyülekezeti ebéd is lesz, erre is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket.